Az év első három hónapjában 224 milliárd forint értékű friss tőke áramlott be az OTP alapkezelő alapjaiba. A kezelt vagyon így márciusra meghaladta a 2000 milliárd forintot, ami mérföldkő a társaság életében és példanélküli a magyarországi alapkezelők között, mondta az OTP alapkezelő vezérigazgatója. Éder Györggyel beszélgettem.
2022-ben az OTP alapkezelő 9 milliárd fölötti adózás utáni eredményt ért el, és a kezelt állományunk, a befektetési alapok állománya is 300 milliárd fölött növekedett. Ez leginkább a pénzpiaci alapokba és a rövidtőke alapokba áramlott be ez a nagy mennyiségű pénz.
Hogy látják, minek volt köszönhető ez a jó eredmény? Ugye nem volt egyszerű a tavalyi év, a geopolitikai kockázatok mellett még a Covid utóhatásai is megmutatkoztak.
Igen, nagyon nehezen kezdődött az év, inkább pénzkiáramlás volt a befektetési alapjainkból, de két dolognak tudható be, hogy ilyen jó eredményt értünk el a tavalyi évben. Az egyik az a kamatoknak az emelkedése. Ez nagyon jót tett, mert amikor a kamatok emelkednek, akkor a befektetési alapoknak egy komolyabb kereslet van. A másik pedig egy jó megválasztott stratégia, hogy erre gyorsan tudtunk reagálni, és az OTP Bank disztribúciójának segítségével nagy mennyiségben tudtunk eladni befektetési alapokat az ügyfeleinknek az OTP csoporton belül.
Hogyha kicsit részletesebben nézzük, akkor a termék stratégiában milyen irányba volt érdemes elmozdulni tavaly?
Hát ahogy említettem, a legfontosabb ilyenkor, amikor biztos rövid kamatot lehet elérni a piacon, és az inflációból egy kicsit lehet nyerni ezzel, tehát vissza lehet vágni az inflációból a befektető részére, akkor mindig is ezek a rövid kötvényalapok, pénzpiaci alapok, ezek mentek legjobban. Hála Istennek mi megtartottuk a pénzpiaci alapunkat, nem úgy, mint a versenytársaink, és gyorsan le tudtuk emelni a polcról, és tudtuk ajánlani az ügyfeleinknek, és ebbe is legalább 200 milliárd forintos pénzbeáramlás volt. Ugyanígy a rövid kötvényalapok, amiknek alacsony kockázatuk van, ezt nagyon szeretik az ügyfelek, ezt már többször is megfigyeltük a történelem során, hogy amikor viszonylag magasabb a kamatszint, akkor szeretik az ügyfelek ezeket a befektetéseket, könnyebben el lehet nekik adni, sokkal könnyebben, mint egy részvény alapot.
Milyen várakozások vannak erre az évre? Azért a kockázati oldalon még nincsen teljesen megnyugvás.
Ez így van. Mi úgy gondoljuk, hogy a 2023 évben továbbra is ezek a befektetési alapok lesznek a legnépszerűbbek a piacainkon. Elképzelhető, hogy egyes bátrabb befektető, egy-két ügyfélszegmens az hosszabb kötvényeket is fog választani, hosszabb kötvény portfóliókat, mert azért alapvetően arra várunk, hogy a kamatok innentől már csak lejjebb fognak menni, és ezek az alapok egyébként az ilyen esetben, amikor csökken a kamatok szintje, akkor ezek nagyot tudnak nyerni, többet, mint hogyha a befektetési alapoknak a rövid kötvény szegmensébe fektetnének be.
Meg lehet-e például azt satszolni, hogy a növekedésben mit várnak, tehát hogy lehet-e hasonló növekedést, mint 2022-ben?
Nem gondolom, hogy hasonló növekedés, így is én azt gondolom, hogy az első negyed évben már egy jó rész annak a pénzbeáramlásnak megtörtént szerintem, amit ebbe az évbe várhatunk. Azért egyértelműen látszik, hogy a gazdaság helyzete is egy kicsit rányomja a bélyegét a befektetési alapok piacára. Az ügyfeleinknek kevesebb pénze marad az infláció miatt, és elképzelhető, hogy ők is így ezeket a befektetéseket jobban meggondolják ebbe az évbe.
Éder Györgyöt, az OTP alapkezelő vezérigazgatóját hallották. Pesszimistábbak a Magyarországon működő német cégek, mint egy évvel korábban, míg egy évvel ezelőtt a megkérdezett vállalatok 86%-a mondta azt, hogy ismételten Magyarországot választaná befektetése helyszínéül, addig most ez az arány 79%, derült ki a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2023-as konjunktúra jelentéséből. Az olcsó munkaerő továbbra is jelentős magyarországi versenyelőny, mondta az Inforádiónak a köztestület elnöke. Sávos Andrással beszélgettem.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén egy rekord részvétel volt ezen a felmérésen. Több mint 250 vállalat, amelyik részt vett itt a tagságból. Alapvetően a fő megállapítás az, hogy a helyzet az bizonytalan, és hogy jelenleg pesszimistában ítélik meg a vállalatok a saját maguk helyzetét, illetve a magyar gazdaság helyzetét, mint az előző években. Én azt gondolom, hogy ez nem nagy meglepetés, így most ilyen jelenlegi körülmények között, ilyen háborús, inflációs környezetben, ami most most jelenleg van. Ez az egyik ilyen fontos megállapítás. A másik fontos megállapítás, amit minden alkalommal el szoktunk mondani, hogy a munkaerő, a képzett munkaerő elérhetősége az változatlan egy forró téma, mind a német, mind a magyar vállalatok tekintetében. Igazából itt mind a fizikai dolgozókra, mind pedig a szellemi dolgozókra vonatkozóan, mind a kettő illetően is, és itt további intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a magyar közösség igazából tovább tudjon fejlődni a következő években.
A saját helyzetüket hogyan látják a cégek, tehát terveznek-e bővíteni, beruházni?
Annak ellenére, hogy a helyzetet pesszimistában ítélik meg, jelenleg az a jó hír, ezt olvassuk ki az adatokból, hogy még ilyen helyzetben is további bővülésre, további beruházásokra számítanak, tehát ezeket végre fogják hajtani. Igazából azt látjuk, hogy a jövőt szeretnék megalapozni, és ezt a válságot egy átmeneti jelenségnek tartják. Úgyhogy ebben a tekintetben ez igazából egy jó hír.
Elhangzott számos megállapítás a kockázatokkal kapcsolatban is, illetve a kockázati tényezők között mindig ott van a jogbiztonság értékelése. Ez a tavalyi konjunktúra jelentésükben kedvezőbb pontozást kapott, mint az idejében. Hasonlóan a kiszámíthatósághoz, és említették a jelentés bemutatásán is, hogy nem túl kedvező, amikor a különböző változásokról késő este mondjuk a magyar közlönyből értesül egy-egy vállalatvezető. Hogyan változott a ezzel kapcsolatos megítélés?
Értemszerűen, hogyha egy vállalatvezető nem tud megfelelő döntéseket hozni annak fényében jó előre, hogy milyen szabályozási környezetben neki kell dolgoznia, ebben az esetben ezt nem értékeli egyik vállalatvezető se semmilyen országban túlságosan pozitívan, tehát ezt negatívan ítélik meg. Itt, ami különösen fájó alapvetően, ugye mivel mi német-magyar gazdasági kamara vagyunk, tehát itt a kiskereskedelemben tudjuk azt, hogy a német vállalkozásnak az aránya igen magas, és abban az esetben, hogyha a kiskereskedelmet érintő különadók megjelennek, alapvetően őket érintik, és ebben a tekintetben ugye ők nem túlságosan boldogok, mert erre nehéz reagálni.
Az európai országok között a jogbiztonsággal kapcsolatban még Lengyelországban romlott a várakozás. Konkrét számot, hogyha nézzünk, akkor ez mennyi is? Tavaly 21% tartotta ezt nem teljesen kielégítőnek.
Most meg 29%. Lengyelországnak az értéke lényegesen magasabb, ott valami 40 fölötti értéket lehet olvasni, 47%, jól emlékszem. Tehát ott Lengyelországban úgy látszik ez a probléma, ez más szinten van, mint nálunk.
A kamara egyébként köztestületként jelzi ezt a hazai döntéshozók felé?
Én azt gondolom, hogy a kormányzatot semmilyen meglepetés nem éri ebben a tekintetben, mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk egymással, és folyamatosan ismertetjük a véleményünket minden téren.
Sávos Andrást, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnökét hallották. Az idei év első negyedévében 1779 forint volt a fizikai munkát végző szak és betanított munkások átlagos bruttó órabére Magyarországon, ami 18,7%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában, közölte a munkaerőkölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó Trenk Walder. Az órabér Budapesten és Közép-Magyarországon az átlagnál jóval magasabb volt, megközelítette a bruttó 2400 forintot, mondta a Trenk Walder kereskedelmi igazgatója. Nógrádi Józsefet kérdeztem.
Azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag a elmúlt évhez viszonyítva 19%-kal növekedtek a fizikai átlag órabérek az év első negyedévében, ami azt jelenti, hogy 1779 forintnál álltak meg a fizikai bérek, amelyek látszólag nagyon jónak tűnnek, azonban ha figyelembe vesszük az inflációs adatokat, akkor azt lehet mondani, hogy nagyságrendileg egy olyan 6-7%-kal kevesebbet érnek jelen pillanatban a reálbérek.
Hogyha megnézzük konkrétan, hogy milyen összegek állnak az emelés mögött, vagy az emelés után, akkor mit látunk, illetve vannak-e területi különbségek az országban?
Igen, tehát ha átlagosan nézzük az átlag órabéreket, akkor azt lehet mondani, hogy 1779 forint a fizikai átlag órabér, viszont hogyha elkezdjük bontani országosan a különböző adatokat, akkor azt lehet látni, hogy egész eltérőek a fizikai dolgozók bérezési szintjei. Még mondjuk Észak-Magyarországon nagyságrendileg 1600 és 1650 forint körül alakulnak ezek a bérek, addig Nyugat-Magyarországon például az 1800 forint fölött is látunk fizetési kategóriákat, illetőleg legkiugróbbak azok Budapesten vannak, ott a 2300 forintot is elérik ezek a fizikai átlagóra bérek, amelyek jól mutatják azt, hogy ország tájegységenként egészen eltérőek a cégek lehetőségei.
Ezeket a béremeléseket nyilván évelején hajtották végre a cégek, de lehet-e arra számítani, hogyha tartósan továbbra is magas marad ez az inflációs környezet? Ugye azt mondják az elemzők, hogy az év második felétől indulhat csökkenésnek, hogy lesz-e még további bérkorrekció?
Már a tavalyi évben is a cégek kénytelenek voltak kettő vagy akár három alkalommal is az év során a béremelés eszközéhez nyúlni, hogy megtartsák a munkaerőjüket. Nagy valószínűség szerint az idei év sem fog különbözni ettől, tehát további korrekciókra lesz szükség annak érdekében, hogy megtartsák a munkavállalóikat.
Egy másik könyvvizsgáló és tanácsadó cég, a Moore-Hungary, eközben azt is felmérte, hogy 60, több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó középvezetők bérezése hogyan alakult. Nőtte a középvezetők bére ugyanezen időszak alatt?
A középvezetők bére növekedni nőtt természetesen, ugyanakkor jóval elmarad a fizikai munkavállalók bérezési szintjének növekedésétől, ami azt jelenti, hogy olyan 10,5%-ra lehet belőni a szellemi munkavállalók a vezetők bérnövekedését, ami bizony-bizony figyelembe véve az infláció mértékét nagyon komoly elmaradás, 10-15%-os elmaradást jelent. Egyben ez azt is jelenti, hogy valamilyen szinten azért csukódik az a bizonyos olló. Ha megnézzük a SSC-ben, azaz a szolgáltató központokban dolgozó vezetők bérezését, ott pedig még inkább elmaradt, ott 6,8%-os volt az átlag bérnövekmény, ami bizony-bizony jóval elmarad a fizikai, illetőleg a más szektorokban mért értékektől.
Nyilván ennek talán az is oka, hogy azért itt egy picikét magasabbak voltak a keresetek. A havi bruttó kereseti sáv ez 700 ezer, illetve 1 millió forint között van már az emelés után, de nyilván a bázis nem volt annyira alacsony.
Igen, azt azért viszont látni kell, hogy a gyártószektorban is a vezetői szinten hasonló bérezési szintek vannak, és bizony-bizony komoly nyomás alatt vannak egyes szektorok. A szolgáltató szektorokban nincsen akkora marzsin sajnos, hogy képesek legyenek ezt a bérnövekedési ütemet tartani. Ez is okozza azt, hogy alacsonyabb rátával tudtak csak béreket szinten tartani.
Nógrádi Józsefet, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatóját hallották. Új pénzügyi egészségprogramot indított az Erste Bank. A pénzügyi patrónus program célja a nevelő otthonban élő gyermekek pénzügyi, szociális készségeinek fejlesztése, valamint az állami gondozott háttérrel rendelkező nehéz körülmények között élő családok adósságrendezésének támogatása. A részletekről Janosik Radovánt, a Magyarországi Erste Bank elnök vezérigazgatóját kérdeztem.
Az Erste pénzügyi patrónus program nevében civil szervezeti partnereinkkel együtt közösen pénzügyi egészségprogramot indítottunk a gyermekotthonok jelenleg és korábbi lakóinak. A programnak van egy egyszerű célja, állami gondozott gyerekeknek pénzügyi szociális készségeiket próbáljuk fejleszteni nevelői képzésével, valamint azok nehéz anyagi helyzetben lévő marginalizált családok támogatásával, adósságaik rendezésében.
Hogyan zajlik ez a program, tehát hogyan vehetnek ebbe részt azok, akik rászorulók?
Ennek a programnak három szintje van. Először 24 szociális munkásnak és tanároknak tartottunk egy háromnapos tréninget. Ezek után a mai napon indult a gyerekeknek egy egynapos pénzügyi képzés. Itt a pénzügyi egészséggel kapcsolatos alapkereteket próbáljuk velük elsajátítani. Aztán van még egy harmadik szintje, itt pedig marginalizált helyzetben lévő családokat próbálunk mentorálni, illetve azoknak a pénzügyi nehézségein valamilyen módon segíteni.
A számításaik szerint körülbelül hány nevelőt, rászoruló állami gondozottat, illetve családot fognak tudni majd elérni?
Ami a családokat illeti, itt jelenleg ilyen 300-400 gyerekről beszélünk, akit el tudunk érni, és azon keresztül ugyanennyi számú családot. Látjuk, hogy itt jelentős kihívásokkal néznek szembe ezek a családok, főleg a mai környezetben, és ezért nekünk szerintem bankként kutyakötelességünk, hogy ezen is mindenképpen segítsünk.
Az Erste Bankot milyen civil szervezet vagy egyesület segíti ebben a munkában?
Ezt a programot Tűzcsiholó Egyesülettel, illetve a csoport TK-val együtt hajtja végre az Erste Bank. Egyik oldalon itt van Illésné Áncsán Aranka, illetve híres énekesnőnk is, Olá Ibolya. Másik oldalon, ami a csoport TK-t illeti, itt pedig Hámori Zoltán támogatja az Erste-t ennek a programnak a megvalósításában.
Janosik Radovánt, a Magyarországi Erste elnök vezérigazgatóját hallották. Fel kell gyorsítani a fenntarthatósági fordulatot, ehhez információra és további finanszírozási forrásokra van szükség, mondta a Magyar Nemzeti Bank fenntartható pénzügyek főosztályának vezetője az MNB zöld pénzügyi jelentésének bemutatásán. A jelentés főbb megállapításai mellett arról is kérdeztem Holzinger Norbertet, hogy pontosan mit jelent a zöld hitelezés vagy a zöld kötvény kibocsátás.
Több fejlemény is történt a hazai és a nemzetközi fenntarthatósági piacokon. Talán ami a legfontosabb az a globális kép, tehát több olyan esemény történt az elmúlt évben, ami meghatározza nem csak a fenntarthatósági fejleményeket, hanem a mindennapjainkat is, a gazdaság egyéb részét is. Ugye ebből, amit érdemes kiemelni, az a megváltozó külső környezet, tehát az energiaárak változása, a háborús helyzet, a megváltozó hozamkörnyezet, inflációs környezet, ennek mind-mind hatása van a fenntarthatósági törekvésekre is, hiszen a fenntarthatóság, a zöld átállás az meglehetősen beruházás igényes, nagyon sok pénznek kell megmozdulnia, aminek a hatékosság nyilván befolyásolja azt, hogy milyen áron érhető el ez a pénz. A másik az, hogy az MNB a külső környezet változása ellenére is továbbra is szívügyén viseli a zöld törekvéseket, és elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül, illetve azzal összhangban hozza meg lépéseit. Továbbra is folytatjuk a hazai pénzügyi rendszer klímakockázatainak mérését. Több gyakorlatot is végeztünk a tavalyi év során, mind a banki, mind a biztosítói szektorban. Ezek a gyakorlatok megnyugtató eredményre jutottak olyan szempontból, hogy bár létezik a kockázat, de abszolút kezelhető. Mindeközben a finanszírozási oldalon nagyon komoly előrelépés történt, tehát a zöld kötvénypiac, a zöld hitelezés nagyon dinamikusan fejlődött az elmúlt időszakban, jelentős részben az MNB által indított programok hatására. A kérdésnek azon részre válaszol, hogy mi is az a zöld kötvény, zöld befektetése, stb. Itt azokat a már meglévő pénzügyi termékeket értjük, tehát kötvények, befektetési alapok ugye korábban is léteztek, de itt ezek azért lesznek zöldek, mert az ezekbe befolyó pénzeket olyan beruházásokra fordítják, amelyek támogatják a környezeti fenntarthatóságot. Tehát ez a kulcsa.
Hol vagyunk mi az Európai Uniós gyakorlathoz képest? Van-e esetleg olyan terület, ahol elmaradásunk van?
Vegyes a kép, ugyanis míg például az állampapírpiacon élenjárónak bizonyulunk, hiszen Európában, Magyarországon a harmadik legnagyobb a zöld állampapírállomány a teljes állampapírállományon belül, addig más területeken bizony lemaradásban vagyunk, hiszen például a befektetési alapok piacát vizsgálva azt láthatjuk, hogy Európában 50% fölötti a fenntartható befektetési alapok aránya, míg Magyarországon, hogyha csak a befektetési alapokat nézzük, akkor egy 2% alatti arányjal szembesülünk, tehát nagyon nagy az eltérés.
Holzinger Norbertet, a Magyar Nemzeti Bank fenntartható pénzügyek főosztályának vezetőjét hallották. Ígéretes szezonra számítanak a magyarországi szamóca termesztők, szabadföldön jó virágzással és jó termés kilátásokkal. Körülbelül 1-2 hét múlva kezdődhet el a hazai szamóca szezon, mondta a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója. Kelement Pétert kérdeztem.
Magyarországon valahol 800 és 900 hektár közötti lehet a szamóca termő felület, azért nehezen lehet pontos adatot mondani erről, mert a jelentős része termelésnek az belterületen vagy fél hektárnak kisebb területen zajlik. A szamócának kedvező volt ez az időjárás, amit áprilisban tapasztaltunk. Szerencsére a március végi, április elejé fagyok azok a szamóca állományoknak a döntő többségét nem károsították. Néhány helyen hallunk csak részleges károkról, tehát a döntő többsége a területeknek az nem szenvedett fagykárt, és alapvetően utána ugye egy ilyen hőmérsékleti szempontból kiegyenlített időjárásunk volt. Ennek a kiegyenlített időjárásnak köszönhetően jelenleg igen jó kondícióban vannak az állományok sok virággal, úgyhogy alapvetően a jelenlegi állapot alapján egy jó szezonra és jó minőségre lehet számítani. Egy viszonylag hosszú szezonra számíthatunk, és úgy tűnik jelenleg, hogy a különböző technológiák, tehát ez a hideghajtatott és szabadföldi eper szezon eltérő időszakokban fog jelentkezni, nem csúsznak össze a különböző termesztőberendezéseknek a szezonjai, ami kedvező a fogyasztók és a termelők számára is.
Említette azt, hogy idén a tavalyi szezonnál valamivel jobb termést várunk, vagy várható most. Ez mit jelent tavaly? Mekkora termést takarítottak?
Tavaly körülbelül 5000 tonnányi eper termett statisztikai adatok szerint Magyarországon, és az idei évben látunk egy területbővülést a területalapú támogatási kérelmek tavalyi adatai alapján, úgyhogy mi arra számítunk, hogy ezt valamennyivel meghaladó lehet a termés mennyiség, de úgy gondolom, hogy valahol ebbe az 5-6 ezer tonnás mennyiségi sávban lehet a magyar szamóca mennyisége a piacon.
Egyébként most így a következő időszakra milyen az az ideális időjárás, ami az epernek kedvez?
A szamócának kedvező időjárás azt gondolom a következő napokban az volna, hogyha egy ilyen 20-25 fok között maradna a maximális napi hőmérséklet, de az se baj, hogyha csak 20 fok körül marad. Ez a picit borongós, de néha kisüt a nap. Ez egy nem rossz dolog a szamóca számára. Tehát azt gondolom, hogy mind a túl hideg, mind a túl meleg időjárást el kellene kerülni. A túl hideg időjárás az lelassítaná az érést, a túl meleg időjárás viszont túlzottan felgyorsítaná. Úgyhogy a szamóca számára kedvező az a nem túl meleg kiegyenlített idő, némi napsütéssel, ez az, amitől hosszú ideig lehet betakarítani és jó minőségben.
Kelemen Pétert, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatóját hallották.